Bácskai Károly lesz az Evangélikus Hittudományi Egyetemről Budapestről, akinek a kutatási területei a görög nyelvi jelenségek, újszövetségi koiné lehetősége és határai. Szeretettel köszöntjük.
Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, hallgatóságot. Eredetileg angolul készültem az előadásra, de most megbeszéltük, hogy a többség magyar, és az angol változatot kinyomtatva átadjuk az angolul értőknek. Persze a magyarok között is vannak angolul értők, de hát most nem produkálom magam, noha szívesen tenném gyakorlásképpen, de elmondom magyarul, a vetítés angolul lesz, és azután ugye vélhetően angolul is fog megjelenni a hosszabb anyag, de hát az ennél jóval bővebb és testesebb lesz. Ez csak amolyan összefoglalása mindannak, amit a cím is takar, hogy lelki ház lelki áldozatokkal. Péter első levelének második részéből a 4.-5. vers nagyon rövid egzegézise 20 percben, csak egy áttekintés, amely kapcsolódik a múlt évben elmondott itteni rövid előadáshoz, mégpedig Péter első levele második része 11., 12., 13. versei kerültek sorra egy kicsit későbbi szakasz ennél. Most visszakanyarodtam a 4.-5. vershez, mert a lelki ház, de azon belül is a lelki áldozatok adták az apropót tekintettel a konferencia témájára, de a bevezetés ugyanúgy megállja a helyét most is, mint egy esztendővel ezelőtt, hogy a kereszténységet ért legkomolyabb kihívás, amivel szembesülnie kellett a, nevezzük a szerzőjét ennek a levélnek, az egyszerűség kedvéért Péternek. Péter idejében is volt, az a keresztényeket fenyegető egzisztenciális kihívás, nevezetesen hogyan reagáljanak a világra, egész röviden. Ezt az angol kutatók is így fogalmazták meg a legrövidebben, hogy how to react to the world, hogyan viszonyuljanak a világhoz a keresztények, ugyanis egyrészről a helyzetük azoknak, akik a társadalom tagjaiként keresztényekké, Krisztus követőivé lettek, nem változott semmit. Családokként, gyülekezet tagjaiként, vagy éppen magánemberekként is a római közösségnek, civilizációnak és társadalomnak a tagjai maradtak. Ilyetén státuszukban változás nem történt, engedelmeskedniük kellett a hivatalos törvényeknek, szabályoknak, amelyek a római birodalomban hivatalban voltak. Másrészről azonban, mint egy új életmód, vagy életstílus, vagy élettartalom követői, amely később egy új vallássá is erősödött, egy olyan helyzetben találták magukat, amely párját ritkította. Nem volt jellemző korábban, legalábbis az ő életükre vonatkozóan nem volt még jellemző, és olyan újszerű volt ez a helyzet a számukra, az erkölcsi, társadalmi, sőt spirituális környezetükben is, hogy számos új magatartás mintát kellett megtanulniuk, viselkedési formát kellett kikristályosítaniuk, de nem csak olyanokat, amelyek kívülről voltak azután rájuk jellemzőek, hanem belső tartalommal megtámogatottan, amely egyrészt ismerős volt a számukra a korábbiakból, másrészt azonban ebben az ismerős világban mégiscsak egy vadonatúj alapállást kívánt meg tőlük. És ez a levél háttere röviden, és a levél első részében, Péter tanításának első felében ezt az új életstílust, vagy életformát, vagy életfolytatást nevezzük hozzáállásnak, taglalja a Szentíró, mégpedig az egyénnek a helyzetéből, az egyes ember szempontjából. A második felében, a levél elejének, a második fejezet 4. versétől a 3. fejezet 12. verséig azonban Most már ennek a keresztény egyénnek a közösségben elfoglalt helyzetéből indul ki Péter. Azért nézek ide-oda és keresem a szavakat, mert a saját angolomból kell lefordítani, ez meg egy kicsit komplikálja a feladatot. Tehát egy közösségi értelemben kezd vizsgázni az egyénnek ez a magatartása, mégpedig a többi keresztényből álló közösségben hogyan boldoguljon az egyén, és az átmenetet ebből az individuális perspektívából, a kommunális perspektívába rögzíti Péter levelének első része, az első fejezet vége, a második fejezet eleje, éppen ahol itt most járunk, minthogyha az egyénre vonatkozó részletek konklúziójához érnénk, és azzal záródna az első fejezet, és azután kezdődne a második, és nőne át abba a részbe, amely immár egy közösségi kitekintést feltételez. Péterre nagyon jellemzően azok a témák, amelyek megjelennek a bevezető verseiben a levélnek, most a továbbiakban mélyebb kifejtésre kerülnek, mind a keresztény létnek az újszerűsége, mind pedig a Krisztus követésnek a furcsasága az addigiakhoz képest ezekben a versekben előkerül, megfogalmazódik, és még további benyomásokat, további meglátásokat is közöl a szerző erre vonatkozóan. Az egyén és a közösség, az egyén a közösségben hogy igazodjon el a keresztény magatartás szempontjából a számára egyszerre régi és új világban, ebben az újdonságot az ő státusza jelenti immár, és amiről szó volt 1 Péter 2:1-2:3-ban, az újjászületés vagy újonnan születés metaforája szerint, azt most az épületnek a metaforája követi, 4-től 8. vers, és a új nép, új közösség metaforája, 9-10. vers, és mindaz, amiről itt szó van, és ez megkerülhetetlen, itt emlegettük is néhány előadással ezelőtt egymás között, ószövetségi szálakból szövődik össze. Tehát, ahogyan a 10.-11. versben olvassuk, az első fejezetben Krisztus lelke, amely már az ószövetség szerzőinél is jelen volt, rájuk is jellemző hatással bírt, és így szövi össze Péter ezeket a szálakot, hogy az a lélek, amely az ószövetségi szerzőket vezette, Krisztusi lélek volt, ad számukra további vezetést, angol szóval informálja őket a jövővel kapcsolatosan, szintén ugye utalhatunk itt 1 Péter 1:10-11-re. És azután a következő versek témája a második fejezet 4. versétől fogalmazódik meg. Krisztus, ha bár Isten számára kivételes és egyetlen, közben ugye itt elfelejtek lapozni, erről már volt szó, erről most volt szó, és most következik, amiről most szólok. Péter által alkotott kép, tehát itt a 4. verstől, hogyha Isten számára ugyan különleges is Krisztus, emberek által megvetetté lesz. Ez megint egy paradoxon. Krisztus az élő kő, de azért lehet ezt így kimondani, és most nagyon tömören fogok fogalmazni, nem utolsó sorban az idő szűke miatt, Mert föltámadt a halálból. Az ő élő voltát a feltámadás szavatolja, itt is kulcskérdésé válik az, hogy mit jelent Krisztusnak a feltámadott volta. Ő a sarokkő a 6. versben, ahogy olvassuk, mégpedig azok számára, akik az életüket ráépítik, mint sarokkőre, úgy, hogy bíznak benne, és úgy is, hogy osztoznak az ő feltámadásából, feltámadott életéből. A közösség azonban hiába az épületnek, a háznak a képe nem passzív, mégsem egy mozdulatlan és mozdíthatatlan épülethez hasonlítható, hanem annak a tagjai, mint élőkövek, aktívak, mégpedig ez az aktivitásuk az ő keresztény életükben, keresztény magatartásukban, keresztény életfolytatásukban, akár cselekedeteikben mutatkozik meg, oly módon, hogy Istennek szolgálnak, miként azt a papok tették a korábbiakban Isten szolgáiként, és itt zárul be a kör, ez a metaforákkal tarkított péteri gondolatkör az elejéről, ami a lényege még egyszer megismételve, tehát keresztény alapmagatartás, hogyan igazodjunk el ebben a megváltozott világban, amely nem idegen tőlünk, de mi mégis idegenek lettünk a számára, hogyan találjuk meg a helyünket új szövetség népeként, Krisztus követőiként, ószövetségi gyökérzettel, vagy az ószövetséghez kötődve, nem feltétlenül literális formában, de a hitünk, az Isten hitünk révén, és itt használja a metaforákat épületről, papságról, és így tovább, és válik nagyon érzéketlenessé, élénkké Péternek a megfogalmazása. Isten egy lelki templomot épít, egy lelki házat, szent papságot, ahogy a szövegben olvassuk, mégpedig úgy, hogy ehhez élő köveket használ fel, tehát egyszerre igaz az épület képének a statikus mi volta, és annak az élénksége, az Isten által való megépítettsége, lelki természete, ugyanis ezek az élő kövek maguk a keresztények, azok, akik az egyetlen nagybetűs élő kőhöz, Jézus Krisztushoz tartoznak. Tehát a maradandóság, az állandóság és a változásra való képesség, a mozgékonyság egyszerre van jelen ebben a péteri tanításban, ahogyan azt, és ebben a most megjelent kötetben, a tavalyi előadások kötetében, amit megírtam, hosszabb tanulmányt olvasható is, egyszerre jelenik meg, egyszerre kell tudni valami módon, és ez az érdekes ebben, mert ez szinte feloldhatatlan, ezért jelenthetett problémát a péteri gyülekezet tagjai számára is, kell tudni ragaszkodni, idézőjelben fogalmazok, mereven, szilárdan, következetesen a régihez, ami abból elfogadható, ami a társadalmi környezetet és státuszt jelenti, nem diszidálva abból, nem vonulva ki valóval pusztába, és kell tudni mégis élni, cselekedni, bizonyítani, kereszténynek maradni, Krisztust követni. Ez egy olyan kettős nagy feladat volt, amelyhez az újsütetű keresztények identitása még nem érett meg, még nem érett föl. Ez volt az a feladat, amire Péter, mint igehirdető kellett, hogy reagáljon. Másodszor lesz 8 nagyon rövid pontom, nem kell megijedni, egy-egy mondat csupán. Ez a lelki ház megmutatja, hogy ahogyan Izraelnek volt temploma, ma többször is szóba került, Izrael, Izrael népe és a templom fogalma. Most röviden, ahogy Izrael templommal bírt, A keresztényeknek is van templomuk. De a keresztényeknek a templom az nem kőből épített, noha erre az időre már az a központi jeruzsálemi templom szentély is megszűnt, de a kép és a fogalom élő maradt. A keresztényeknek is van templomuk, olyannyira, hogy saját maguk az a templom. Ez is egyszerre az istentisztelet változhatatlan, ha tetszik, statikus vagy helyhez kötött voltát illusztrálja, fémjelzi, ugyanakkor a mobil megnyilvánulását is abban az értelemben, hogy ott lehet az Isten tisztelni igazán, ahol te, mint keresztény ember jelen vagy. Nincs szükség semmiféle egyébként épített környezetre ehhez. A keresztény ember maga felelős az Isten tiszteletéért önmagában, nem más felel helyette, nem háríthatja valamely szentélyre vagy épített objektumra ezt a felelősséget, magában, önmagában, személyében képviseli. Nehéz lecke lehetett ez ezeknek a bizonytalan keresztényeknek. Harmadsor, ugye Jézus először az élő kő, őt nevezi a szerző először ennek így, de mi magunk, a keresztények is erre az élő kő szerepre vagy funkcióra hivattak el, és azért élhetnek egyes egyedül, mert hozzá kapcsolódnak ehhez az élő kőhöz, Jézus Krisztushoz, aki az élet forrása. Megint egyszerre a Krisztushoz kapcsolódásnak az időtlensége, az alapos volta, megingathatatlansága, ugyanakkor ezzel a nagyszerű képpel élve az élő és eleven volta. Négy, oly mértékben, ahogy Isten Izraelt kiválasztotta magának, mint választott népet, ugyanúgy az egyház is választott, kiválasztott az Isten által, és ahogyan Izrael is rendelkezett egy papi szolgálatot képviselő réteggel, ugyanúgy a keresztények is maguk szent papságnak számítanak. Tehát itt megint szépen mutatkoznak a párhuzamok, lehetne ezt bármilyen ábrán is illusztrálni, de legyen elég ennyi, itt is látszik, hogy egyszerre párhuzamos, és ugyanakkor, ha nem is egymásnak ellentmondó, de az ószövetségi minta tovább él és teljesedik ki a péteri igehirdetésben, mint egy összehasonlítás formájában. Megvan mindez a keresztény környezetben is, de másként, teljesebbként, más értelműként. Sietek, már alig van hátra, köszönöm. És itt érkezünk el, ha tetszik, az egész lényegéhez, az áldozathoz, ugyanúgy, ahogy Izrael áldozatot mutatott be, megvolt a maga áldozati, hogy hallottuk itt a korábbiakban ezt a kifejezést is, rituális, vallásos gyakorlata, ugyanúgy a keresztények is áldozatokat ajánlanak fel Istennek, amelyeket ő elfogad, amelyek elfogadhatók a számára. Ezen kellett elgondolkozni az első keresztényeknek, hogy melyek ezek az áldozatok. Nagyon röviden összefoglalva a maradék négy pontot, az előbbi mondatomra visszautalva, hogy maga a keresztény ember az élőkő, az Isten tiszteletének letéteményese, így a hívő maga, saját maga papja is az Isten színe előtt, ilyen érdekes és ennyire szívenütő Péternek a tanítása. Nincs szüksége senki más közbenjáróra, a főpapot kivéve Jézus Krisztust, és nem arról van itt szó, hogy Isten elvetette volna az ő választottjait, Izraelt, vagy pedig ne lenne Izraelnek helye többé az ő megváltó tervében, hanem inkább arról, hogy Izraelhez hasonlóan a kereszténység sem kevesebb, alacsonyabb rendű, a addigiaknál, ezt így írja az angol mondat, hogy Christianity is no way inferior to Judaism. Három mondat is befejeztem, köszönöm. Ahogyan Isten az építés munkáját végzi, ugyanúgy mi tartozunk azzal, hogy a fölajánlás, az áldozat neki kedves megvalósításán munkálkodjunk, azzal, hogy hiszünk, hogy Krisztust követjük, mégpedig olyanként, amilyenek és akik vagyunk, de ez nem egy megvetendő és egy alacsony rendű tisztség, hanem az általa életre ébresztett kövekként. De, és ezzel zárom, talán tanulságképpen mindannyiunk számára, akár ebben a most szükreszabott közösségünkben is, de általában is a hazai keresztény ökumenére gondolva, önmagában az élő kő Isten számára kedves, de nem tölti be a küldetését, amit Isten együtt velünk, mint élő kövekkel tervez. Az a fontos, mi belőlünk élő kövekből együtt alkot épületet, és papokként is igazán, most új szövetségi értelemben együtt tudunk Krisztusnak szolgálni. Köszönöm szépen, be is fejeztem.